Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit. Most vagyok itt először, aki esetleg nem volt itt, és nem tudott a Pali bemutatni, meg nem tudtam személyesen bemutatkozni. Én Vájz Balázs vagyok. Verváron lakom a családommal, két kisfiam van, és már régóta szerettem volna eljutni ide Fehérvárcsúgóra, és a múlt negyed évben, amikor láttam, hogy itt volt egy kis rés a beosztásban, akkor rögtön lecsaptam a lehetőségre, és beírtam magamat, úgyhogy ezért lehetek most itt. Mivel látom, hogy vannak gyerekek is, ezért először egy kicsit a gyerekekhez beszélnék, vagy inkább azt mondanám, hogy beszélgessünk egy kicsit. Nem muszáj egyébként előre jönnötök, de ha akartok, akkor persze gyertek, csak nyugodtan, szívesen látom, hogyha van az első sorról is valaki.
Akkor a nagy gyerekek könnyedebb lesz.
Most egy nagyon-nagyon furcsának tűnő kérdéssel fog kezdeni, úgyhogy nem kell megérni, nyugodtan válaszoljatok el, hogy ti szoktatok imádkozni? Tegye fel a kezét akkor, aki szokott. Jó, úgy egyszerűbb, akkor nem kell beszélni. Jó, hát úgy látom, hogy szinte mindenki, lehet, hogy azok, akik nem teszik fel a kezüket, biztos ők is, csak bátortalanok. És miért szoktatok imádkozni? Ki tudna nekem erről beszélni valamit?
Azért, mert jó Jézus szereti.
Igen, azért szoktatok? Nagyon jó. És még? Mit szoktatok az imádságban mondani? Gondolom, anyával vagy apával szoktatok főleg imádkozni. És mit szoktatok kérni? Vigyázzon le, nagyon jó.
Ez ha nem álmodjunk rosszat.
Na, ezt az én kisfiam is szokták kérni, hogy vigyázzon rá, és hogy ne álmodjanak rosszat. És még? Mit szoktatok kérni?
És még ne gondolják ki
rosszat. Rosszat. Na, ez is nagyon szép kérés. Ez is nagyon szép. És még? Mit tudtok még mondani? Igen?
Eljussunk a mennybe.
Hú, ez is egy nagyon szép kérdés. Reméljük, hogy így is lesz. És még? Szoktatok kérni esetleg valamilyen dolgot, amilyen a mindennapokhoz jobban kapcsolódik? Hát mondjuk megtetszik nektek valamilyen játék, gondolom szeretitek a játékokat, nem? Vagy bármi, nem feltétlenül játék, egy virág, vagy akármi, és akkor ti azt nagyon szeretnétek, ilyet szoktatok kérni a Jóistentől? Vagy csak gondolni rá, hogy jaj, drága Isten, de jó lenne, hogyha nekem is lenne mondjuk egy ilyen szép virágom, vagy egy szép babám, vagy egy szép autóm, vagy nem tudom milyen játékokat szeretek. Ilyeneket szoktatok kérni a Jóistentől? Nem? Nem meritek mi? Féltek tőle, hogy nagyon jó Isten tudjátok kérni, hogy lehetne egy szép babát, vagy egy szép autót is megkapjunk. Szóval ilyeneket nem szoktatok kérni. Hát akkor elmesélem nektek, hogy a Jóisten ezeket a kívánságokat is pedig meg szokta hallgatni. Nem azt mondom, hogy mindig. De van olyan, amikor ezek a kívánságok beteljesülnek. Mert ugye, biztos a szülők is mondták már nektek, a szüleitek is, hogy a Jóisten az olyan, mint nektek az apukátok, vagy az anyukátok, aki ugyanúgy szeret bennünket, szeret titeket is, mint a legkisebbeket, és ugyanúgy odafigyel minden kívánságra, bármit kértek. Mert ő úgy viselkedik velünk, mint ahogy a földi szülők is, hogy atyaként szeret bennünket. És ezért vannak olyan dolgok, vannak olyan esetek, amikor meghallgat olyan kívánságokat is, amikre nem is gondolnátok. Mesélek erre két megtörtént esetet. Az egyik a kisfiammal történt meg, a másik pedig velem. Persze volt több is, csak most két ilyen jellegűt szeretnék kiemelni. Szóval képzeljétek el, hogy nekem a kisfiaim, ők nagyon szeretik hát mi a fiúk, és a fiúk egyébként is ebben a korban, amiben ők vannak, nagyon szeretnek így gyűjtögetni, rendezgetni, így kategorizálni dolgokat, és ők nagyon szeretik ezeket a focis kártyákat. A focit is szeretik, de annyira nem, de a focis kártyákat azokat nagyon szeretik nézegetni, és nagyon szeretik őket gyűjteni is. És hát persze a fiúk közül ugye mire vágyan egy focis kártyákat gyűjtögető ember, persze, hogy valamelyik futball sztárnak a focis kártya legyen meg neki, és azért nem elég, hogy meglegyen, hanem lehetőleg olyan kiadásban, amiből csak kevés van, ezt ilyen limitált kiadásnak mondják, amiből csak néhány darab van, nem pedig így sok. És hát az egyik kisfiam nagyon szeretett volna egy olyan focis kártyát, ami az egyik híres futbolista van, ráadásul ebben a limitált verzióban. És hát esténként, amikor imádkoztunk, akkor az imádság végén, nem is tudom, talán hetekig is mindig odaszúrta ezt a kérését, hogy hát, de hát olyan jó lenne, hogyha az XY futbolistának a limitált kiadása kártyáját megkapná. És képzeljétek el, egyik nap teljesen váratlanul, amikor kapott egy csomag focis kártyát, ugye ezekben nem lehet látni, hogy mi van előre, mert olyan a borítása, hogy nem lehet látni. És amikor ottan kibontottam, mi volt benne? Hát az a kártya, amit amiért imádkozott már hetek óta. És akkor mondtuk is, mi az édesanyjával, feleségemmel, hogy na látod, az ilyen kívánságokat is meghallgatja a Jóisten. Úgyhogy én most nem azt mondom, hogy akkor ma este mindenki hazamegy, és akkor elkezdi bombázni a Jóistent a különböző kívánságaival, de ezt is nyugodtan elmondhatjátok neki, hiszen ő úgy a mi atyánk, hogy az ilyen apró kívánságokra és az apró dolgokra is kíváncsi. Ezt is nyugodtan el lehet neki mondani. Bármi, ami veletek történik, ami nyomasztiteket, vagy hogyha valamit nagyon szeretnétek, vagy nagyon szeretnétek megköszönni neki, ezt minden lehet mondani, nem kell előtte szégyenlősködni, mert ő bármit, minden kis apróságot nagyon szívesen meghallgat. És mondanék egy másik példát is, hogy ezt ígértem, hogy két példa lesz, ez már a felnőtteknek is szól, ez a saját példám volt. Nem tudom, ki volt már valaha Bózsván, vagy ott a környéken. Igen, sokan voltak, egy pár embert így látásból, a távolból is ismerek. Hát tudjátok, Bózsa ez egy ilyen nagyon szép hegyes vidék, még olyasmi, mint itt Fehérvár csúró környéke, csak több hegy van és magasabbak, és mindenfelé, akármire nézsz, mert csak hegyek vannak. És még amikor én először voltam Bózsván, akkor az egyik jó barátommal elmentünk biciklizni ott a környéken, és a szomszéd faluba, Fűzér-Adványba kerékpároztunk, és képzeljétek el, hogy a kerékpározás közben észrevettem azt, hogy egy ilyen kis utcába mentünk így a falu egyik féles részén, és annyira szép volt, mert így mentünk, és így, hogy az ember az út irányába nézett, azt látja, hogy ott a távolban gyönyörű szép szántóföldek vannak, meg hegyek a háttérben, és ott van a hegyek tövében, a távolban egy ilyen kis falu, és aztán a látvány engem annyira megfogott, hogy így határozottan emlékszem, hogy így mondtam is azzal, aki velem volt, hogy jó, de jó lenne egyszer ilyen helyen lakni, hogy kimegyek az utcára, és az utca végében ott a távolban ott vannak a hegyek, és ott egy másik falu ott a hegyek tövében. Hát én Pesten laktam akkoriban, tehát ez nem feltétlenül, hát a hegyek azok voltak, csak hát nem úgy, ahogy Bózsván, és meg nem volt ez a nyugalom. És hát teltek múltak az évek, és amikor a feleségem terhesett a gyerekeinkkel, akkor elhatároztuk, hogy kiköltözünk Budapestről, és most éppen Perbánon lakunk, ahol kiköltöztünk, ez a Zsámbéki medencében van, ez is egy ilyen szép hegyes vidék, nem messze Budapestről. És hát két évig laktunk az anyósomékkal, és aztán sikerült vennünk egy házat. És már egy jó ideje ott laktunk a házban, de még a gyerekeink viszonylag picik voltak, és egyik délután egy ilyen, talán hétvége volt, ilyen, körülbelül ilyen szép napsütéses idő volt, és hát mi így Perbának, ez ilyen így is dombos, meg így is dombos, tehát minden irányba lejt, és az egyik dombján lakunk, és ahogy így léptünk ki az utcánba, léptünk ki a kapun, és csak hogy visszafordultam becsukni a kaput, a feleségem meg így, akkor még babakocsisak voltak a gyerekek, fogta a nagy Iker babakocsit, és akkor csukom be a kaput, és akkor így, hát szóval úgy van a házunk, és akkor így van az utca. És akkor így pont így elfordultam az utcára, így felvettem a fejet, és mit látok a távolba? Ott vannak a hegyek, ott van a távoli falu, amit pont ugyanaz a látvány, csak nyilván más hegyekkel, mint ami Bózsván falu. És akkor jutott eszembe, hogy na tessék, a Jóisten még ezt az apró, tényleg ez egy ilyen felsóhajtás. Tudjátok, amikor ah, de jó lenne, egy ilyen volt, és ezt is meghallgatta. És ezt a kívánságomat is beteljesített, és akkor így, nem tudom, annyira hálás, nem tudjátok, biztos volt nektek is már ilyen pillanatom, hogy az emberből így felszakadt, hogy hát ilyen nincsen, hogy még tényleg erre is oda van figyelve. Úgyhogy a felnőtteket is buzítom, hogy nyugodtan lehet ilyenekkel is keresni a Jóisten, mert csak vigyázzatok, hogy mit kértek, mert olyan dolgokat is megvalósíthat, ami aztán komolyabb munkát kell majd később beletenni. Úgyhogy vigyázzatok, hogy mit kértek. És akkor most rákanyarodnánk a mai témánkra, ami, hát hallgatok mindjárt nyugodtan a helyetekre, itt elő is lehet maradni, ahol kényelmesebb. A mai témánk az egy nem túl gyakori téma lesz. Én konkrétan még soha nem hallottam erről sem ige hirdetés, sem előadást, úgy olvasni is viszonylag keveset lehet róla. Ezért gondoltam, hogy mivel már régóta motoszkál bennem, hogy erről kellene beszélni, ezért gondoltam, hogy most elérkezett erre az idő. Olyan személyről lesz szó, és olyan személynek az életéről, akiről ritkán szoktunk beszélni a Bibliában, mégpedig azért, mert ha az ember csak úgy felületesen olvassa ezt a két fejezetet, amiről róla szó van, hát az nem egy vidám olvasmány. És Konkrétan úgy is mondhatnám, hogy a Bibliának a legsötétebb fejezetei azok, amik az ő életéről szólnak. Viszont úgy gondolom, hogy egyrészt a történetnek van egy ilyen, mondhatnánk úgy is, egy hollywoodi végkifejlete, tehát jól végződik, de nagyon aktuálisak szerintem a tanulságai sok szempontból. Próbálok majd többféle tanulságot is kiemelni a történetből. Ez a személy a megosztott királyság időszakában élt. Nem tudom, ezt mennyire tudjátok, ez nagyjából Salamon király halálától a babiloni fogságig tekinthető. Számokban kifejezve időszámításunk előtt 930-tól 586-ig tartott ez délen, és ugye mi az északi országrész az előbb elesett, az asszírok vitték el az északiakat fogságba, ott ugyanúgy 930-tól, de csak 722-ig tartott ez a megosztott királyságkora. Amit erről a korról el lehet mondani, az az, hogy egy nagyon hullámzó időszak volt, voltak benne hullámvölgyek és felemelkedések is, de sajnos a hullámvölgyekből volt a gyakoribb. Hogyha egy szóval azt szeretném elmondani, hogyha az uralkodó az Istenhez hű uralkodó volt, akkor a nép is elindult abba az irányba, ha viszont nem, akkor nagy sebességgel zuhantak vele a mélybe. És körülbelül ez váltakozott így, mondom, gyakrabban inkább a sötétség volt, mint a világossága jellemző. A történet az Ezékiás királytól indulna, aki időszámításunk előtt 715-től 686-ig uralkodott. Ő a déli országrészben volt uralkodó. Ez nagyjából így a déli országrészben szóló megosztott királyságnak a közepe felé lehetett. Bizonyára sokaknak ismerős már ez a név, úgyhogy nagyon sokat nem fogok Ezékiásról beszélni. Annyit azért elmondanék, hogy ő a megosztott királyság uralkodói közül is a reform királyok közé tartozott, ami azt jelenti, hogy az ő idejében a nép visszatalált a Jóistenhez, azért, mert a király is a Jóisten felé indult, és rengeteg reformot hajtott végre. Konkrétan a Biblia így jellemzi őt, Királyok második könyve 18. fejezetében, azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Egészen úgy, ahogyan ősatja Dávid tette. Megszüntette az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, és kivágatta a szent fákat. Darabokra törette a rézkígyót is, amelyet Mózes készített, mert Izrael fiai mindaddig töményeztek neki. Ezt a kígyót Nehustánnak nevezték. Bízott az Úrban, Izrael istenében. Nem volt hozzáfogható senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána. Ragaszkodott az Úrhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait, amelyeket az Úr adott Mózesnek. Hát azt hiszem, hogy ez a mondat, hogy nem volt hozzáfogható senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána, ez azért valamit elárul az ő uralkodásáról, az ő személyéről, az ő hozzáállásáról. A Ezékiás még a reform királyok között is kiemelkedő volt, ugyanis olyan reformokat is végrehajtott, amit a korábbi és a későbbi reform királyok már nem. Ezek közül csak néhányat említenék, megnyitotta a templom kapuit, a papokat és a lévitákat is maga mellé állította, sőt, még helyreállította azt a rendszert is, ami által a papok és a léviták ugye javakhoz jutnak, tehát hogy az adományrendszert, ami már jóval előtte elmaradt, azt is helyreállította, tehát a lévitáknak és a papoknak sem kellett éheznie. Megtisztította a templomot, ami nem csak a őneki szerzett örömet, hogy visszatértek ezáltal a mózesi törvények rendeléseihez, hanem a nép körében is nagy megelégedést keltett. Megtartották a páskai ünnepet, ami azelőtt nagyon hosszú évekig nem volt megtartva, és felszámolta a bárványokat, de nem csak felszámolta, hanem a magaslatokat is eltöröltette, ami előtte egyik reformkirály sem hajtott végre. És körülbelül nem is mondott többet, nagyjából ezek voltak a fő reformjai. Az bizonyára emlékeztek arra, hogy Ezékiás az élete vége felé megbetegedett, nagyon komoly halálos betegséget kapott el, de imádkozott az Istenhez, és az Úr még 15 évvel meghosszabbította az életét. És arra is emlékeztek, hogy utána azért történtek olyan dolgok, amik nem feltétlenül pozitívak Ezékiás életében, de a Biblia mégis így jellemzi, hogy nem volt hozzá fogható senki a déli országrész királyai között. Ennek ellenére is. Ez alatt a 15 év alatt azonban történt valami Ezékiás életében, ami addig nem történt meg, és igazából ez volt az a dolog, amiért ő nem akart még meghalni, az, hogy ugye nem volt neki gyermeke, és ebben a 15 évben születette meg az utódja, Manassé, akiről a mai istentiszteletünk szólni fog. Azt gondolhatnánk, hogy egy ilyen reformkirálynak a gyermeke is követni fogja őt az úton, mert hát egy rendkívüli ember volt, nagyon hűséges volt az Istenhez. Ami Manassé ebben a plusz 15 évnek a harmadik, negyedik évébe született, tehát 12 éves volt, amikor Ezékiás végül meghalt. Az azt jelenti, hogy az édesapjának már nem abban a tündöklő korszakában született, ami alapján nyilván mondja a Biblia is, hogy rendkívül király volt, hanem már inkább nevezzük úgy, hogy a lecsengő időszakban, amikor már komolyabb hibákat is elkövetett. Manassé teljesen más volt, mint Ezékiás király. Mondhatni, hogy pontosan az ellentéte, sőt, még az ellentéténél is rosszabb volt. Hogyan is? Azokat a reformokat, amiket az apja elvégzett, azokat ő elkezdte visszacsinálni. Megint megépítette az áldozóhalmokat, oltárokat állított Bálnak, aki ugye egy pogány istenség volt, azon a környéken nagy előszeretettel imádták. Olyan asera szobrokat készítetett, amelyeket régebben Akháb király, tudjátok, neki volt Jézabel a felesége, aki szintén nem egy pozitív személyiség volt. Tehát ilyen szobrokat készítetett Manassé, és ezeket az asera szobrokat berakta az Úrnak a templomába. Imádta az ég minden seregét, és az Úrházában nem csak berakta ezt az asera bálványt, hanem még ilyen bálványáldozati oltárokat is készített. De nem állt meg ennyinél, hanem boszorkányságot űzött, mindenféle varázslást és ilyen okkult kultuszokban merült el, és ezeket ő maga is végezte, és jelmagyarázást is űzött, és ilyen halott idézőket is foglalkoztatott. Ugye nem tudom, mennyire vagytok ebben tájékozottak, de a mózesi törvények között kifejezetten vannak olyanok, amik ezeknek a tiltására irányulnak, és nem úgy tiltják, hanem azt is mondják, hogy ezeket az embereket, ezeket ki kell írtani konkrétan. Azt is mondhatnánk, hogyha lehet szeretnénk egyszerűsíteni a dolgot, hogy gyakorlatilag Manassé, mondhatjuk, hogy sátánista volt, mert azok az emberek, akik ilyen dolgokat űznek, tehát a boszorkányság, ezek az okkult dolgok, az gyakorlatilag sátánimádó emberek. És ami igazán érdekes az egészben, hogy Manassé ezt nem azért csinálta, mert hát ő így errefelé sodródott, és hát úgy hozta az élet, hanem ez konkrétan mind a két szöveg, ahol Manassé életéről szó van, mind a két szövegben olvashatjuk, hogy ezeket a dolgokat szándékosan csinálta. Azért csinálta, hogy bosszantsa a Jóistent. Szándékosan csinálta. És mindez a sok szép dolog, amit most így hallottatok, ez ráadásul 55 évig tartott, hiszen Manassé volt az a király, a megosztott királyság korában, mind az északi, mind a déli országrészt is beleszámítva, aki a legtovább uralkodó. Tehát 55 év, gondoljátok el, az majdnem két vagy három generáció is felnőtt az uralkodása alatt. Tehát igen hosszú ideig pusztította és rombolta az Isten népét, akik sajnos követték is, hiszen ezt is olvashatjuk a Királyok második könyve 24. fejezetének a 9. versébe, hogy az egész népet még mélyebbre vitte, olyan mélyre, hogy még a honfoglalás előtti kánaáni népek állapotánál is mélyebbre kerültek. Hát pedig tudjátok, hogy azokat a népeket az Isten úgy rendelt, hogy ki kell írtani Tehát azoknál a népeknél is mélyebbre süllyedt az Isten népe. Manassé áldásos tevékenységének a hatására. Azonban Ezékiás uralkodása sem maradt nyomok nélkül, hiszen abban az időben nagyon sokan igazán tiszta szívből megtértek az Úrhoz, és követték is. És nyilván, amikor Manassé egy párfordulással megint az ellenkező irányba indult, és hát ezeket a borzalmas dolgokat művelte, akkor ezek az emberek, valószínűleg tartom, hogy a vezetők között is voltak ilyen emberek, a nagyrangú és nagy tekintélyű emberek között is, ezek a nem tetszésüknek adtak hangot, és nyilván nem támogatták Manassének a reformjait, és erre a Biblia ki is tér, hogy nagyon-nagyon sok, az Úrnak nagyon-nagyon sok embere halt meg ebbe az időszakban, nem tudom mennyire tudjátok, de a zsidó hagyomány azt tartja, hogy ugye Manassé korábban halt meg Ézsaiás proféta is, igen, és azt mondják, hogy kettéfülé szeltette, hát ez most vagy úgy volt, vagy nem, de nyilván a Biblia említ ilyen kettéfűrészre is, de azt nem említi, hogy az Ézsaiás proféta volt. Tehát csak hogy egy kicsit így próbáljuk aktualizálni a mai korunkra ezt a Manassé királynak a hozzáását, nagyjából egy ilyen brutális és kegyetlen terrort vezetett be az országba. Tehát aki ellenszegült, azt eltette lábból, ilyen szép módszerekkel, hogy például ketté fűrészeltetett embereket, és az összes ellenségét megpróbálta felszámolni. Én azt gondolom, hogy ha most nem fogok neveket említeni, meg semmi konkrétumot, de azért, hogyha ha szétnéztek így a világban, akkor manapság is azért innen-onnan lehet hallani olyan híreket, főhírek között is, akik hasonló emberek köszönnek, akik az adott országban ugyanilyen terror alatt tartják a népet, és ugyanilyen sötétségben, amit itt Manassé is véghez vitt. Mert ugye, azt még a legesleg visszataszító dolgot még nem is mondtam, hogy Manassé annyira lelkesen csinálta ezeket az okkult pogány kultuszokat, hogy a saját gyerekeit is megégette, tehát feláldozta ezeknek a bálványisteneknek, konkrétan elégette a saját gyerekeit is. Nem az összeset, de többet, ezt a Biblia többes számba írja. És gondoljátok el, hogy milyen hatást fejtett ez ki. Csak azért mondom ezeket így ennyire részletesen, hogy belehelyezzük magunkat abba a korba, amiben Manassé uralkodott. Tehát, hogy amikor azt látja a nemzet, mondjuk hogyha jelen esetünkben, mint hogyha itt is a Magyarország miniszterelnöke mondjuk a Kossuth téren feláldozná a saját gyerekeit a bálványistennek. Most, de mert ez volt, tehát ő királyként ezt nyíltan művelte, tehát ezt látta a nép, hogy ezt kell csinálni, ez a helyes. Gondoljátok el, hogy milyen állapotok lehettek az embereknek a lelkében, amikor ezt így végig kellett nézni, hogy ott így embereket el. Mert gondolom, hogy nem csak a saját fejét áldozta fel, hanem másokat is. Tehát hogy ez milyen egy borzalmasan sötét korszak lehetett. Hát azt mondom, hogy tényleg, ha én őszintén fölvállalom a véleményemet, ha abban a korban éltem volna, akkor biztos, hogy Manassé pozitív irányú megváltozására egy fillért nem mertem volna föltenni, mert hát annyira egy gonosz ember volt. És aki ráadásul direkt csinálta ezt. De hát nem véletlenül, direkt csinálta ezt. Amit kiemelnék még, és ami szerintem nagyon aktuális szintén, mi magunkra nézve is, hogy ugye említettem, hogy Ezékiás idejében nagyon sok ember követte az urat, és ezek hülyek maradtak Ezékiás halála után is, akiket szépen Manassé elkezdett vagy kiirtani, vagy eltenni lábbalól, vagy pedig nyilván sokan voltak olyanok is, ugye erre Dániel könyvében is láthatunk példát a harmadik fejezetben, akik már követték, de amikor jött ez a terror, amit Manassé elkezdett, akkor szépen úgy ők is átálltak a másik oldalra. Én azt gondolom, hogy a történetnek ez a... Azután, hogy nyilván a gyerek nem feltétlenül lesz ugyanolyan lelkületű, mint a szülő, ez a következő nagy tanulsága, hogy abban, hogy a vallásos dolgainkban, cselekményeinkben, elköteleződésünkben sosem, tehát arra sosem alapozhatunk, csak a Jóistenre lehet alapozni, mert ha ilyen korszak köszönt be, ami Manassé életében is volt, és azért Magyarországon is voltak ilyen terrorral átszőtt évek, nem is évek, évtizedek, akkor azért a hívők között sokan vannak, akik elpátolnak. És szerintem ez egy nagyon fontos tanulság a korunkra nézve, hogy sose a hitünkbe bízunk, hanem a Jóistenben, mert a hitünk az az bárhova, az nagyon hamar el tud illani, hogyha olyan körülmények köszöntenek be. Hát ezek után nézzük meg, hogy hogyan folytatódott Manassének az élete. Jöttek az asszírok. Konkrétan a Biblia azt mondja, hogy az Úr küldte el az asszírokat Manassé ellen, akik Manassét elfogták, és elhúzolták Asszíriában. A Revidiát új fordításban konkrétan az van, hogy kampókat akasztottak belé, és a kampókkal, tudom, ez megint ilyen elég horror, de a kampókon húzva vitték el Asszíriába. Ugye ilyenkor az emberi énünk azt mondja, hogy meg valószínűleg akkor is sokan mondták, hogy megérdemelte végre rászolgált, stb. Igen ám, de most jön egy olyan fordulat a történésekben, amire nem számítanánk, az, hogy Manassé ezeknek a nyomorúságnak a hatására megtért. De nem csak úgy látszott tért meg, hanem a Biblia is konkrétan írja, hogy ő tényleg megtért, és ezt a Jóisten is úgy értékelte, hogy kiszabadult az asszír fogságból. Itt megint tennék egy záróját, most az asszírokat nem tudom, hogy mennyire ismeritek, tehát az asszírok a koruknak a legkegyetlenebb népe volt. Tehát ők aztán, akiket foglalkoztattak, ott teljesen mindegy volt, hogy gyerek, felnőtt, idős, asszony, nő, férfi, teljesen mindegy volt, mindenkit különös kegyetlenséggel végeztek ki. Na, most nem kelljek ebbe bele, gyerekek is vannak, de el tudjátok képzelni, tehát amit emberi kegyetlenséget el lehet képzelni, azt az asszírok csinálták. És ez szerintem nem egy mindennapos dolog, hogy valaki, ráadásul aki uralkodó volt, az az asszír fogságból megmenekül. Pláne nem, hogyha belegondoltok abba, hogy akik emlékeznek rá, hogy Ezékiás király történetében az egyik szép tapasztalat, az pont az asszírokhoz kötődik. Amikor ugye az asszírok körbevették Jeruzsálemet, és megjelent az Úr angyala, és egy éjszaka alatt lemészárolt mindenkit, és a király hazamenekült. Most én azért valószínűleg tartom, hogy abban a korban is azért nehezen felejtettek a népek, főleg az ilyen nagy kudarcokat, és ez sem mondjuk azt mondaná, hogy akkor, ja, hát akkor ez a Manassé hát megtért, és akkor az asszír uralkodó könnyes szemmel hazaengedi, mert ez egy olyan szép dolog, hogy megtért ez a gonosz uralkodó. Szóval nem, ez egy szerintem egy isteni csoda, hogy egyáltalán az, hogy életben maradt, és egyáltalán az, hogy utána visszakerült Jeruzsálembe. És a következő szerintem szintén ilyen csodában illő dolog, hogy nem elég, hogy visszakerült Jeruzsálembe, de vissza tudta venni a hatalmát, mert azt írja a Biblia, ezt nyilván nem írja le így szó szerint, azt írja le a Biblia, hogy utána elkezdett reformokat végrehajtani, és azokat a dolgokat, amiket elrontott, azt megpróbálta helyrehozni. Mégpedig eltávolította az összes idegen istent, meg bálványt, amit ő rakott be a templomba, ugye erről beszéltünk már korábban, lebontotta az oltárokat, ezeket a bálványáncati oltárokat, és a templomnak az oltárát is helyreállította, és megparancsolta a népnek, ugye ez, tehát vessétek össze azzal, amikor ott csinálta ezeket a nyilvános emberáldozatokat, most meg megparancsolta a népnek, hogy csak Izrael istenét, az Urat tiszteljék. Tehát azért ez egy nagy fordulat, és az is számomra szintén csoda, hogy ezt hogy tudta végrehajtani. Tehát ezt elmondtam már a korábbiakban, hogy nagyon sokan követték őt ebben a bárványimádásban, mert azt a terrort, amit ő végrehajtatott, azt valakinek meg kell csinálnia. Tehát ezt nem az Isten emberei végezték, hanem azok, akik követték. És hát valószínűség szerint a nagy többség. És mégis valahogy erre a nagy többségre olyan hatásra tudott venni, hogy ezeket a reformokat végre tudta hajtani. Tehát most játszatok-e így a gondolata, hogy manapság mondjuk ez történne, hogy nem tudom, nem kicsit a miniszterelnök elgondolja, hogy hú, most mégis inkább a népért mindent, még többet, mint eddig, sokkal többet, és gondoljátok bele, hogy állnának ott körülötte az emberek, mondjuk a miniszterelnökei, meg a pártjának a tagjai, hát így néznék, hogy ez most megőrült, vagy most mi van, és hát nem biztos, hogy ott is mindenki tapsolna, hogy igen, kövessük az embert, hanem megpróbálnák, gondolom, ezt letörni, ezt a törekvést, de Manassénál ez nem sikerült, tehát végre tudta hajtani ezeket a reformokat. Viszont voltak olyan dolgok, amiket már nem tudott változtatni. Az, hogy ez az 55 év, ami itt eltelt, nyilván ennek ezt nem mondja a Biblia, hogy pontosan mikor került vissza, de gondolom az utolsó pár éve az már ebben az új szellemben telt, de hát azért ez a több évtizedes pusztítás, ez óriási károkat okozott a népkörében is, és nem csak a népkörében, hanem a saját családjában is, hiszen azt később olvashatjuk, hogy halála után Ámon követte a trónon a fia, aki 21-22 éves volt, ezt most itt nem írtam föl magamnak pontosan, de ilyen 20-as évei elején járt, és ő ugyanazt csinálta, amit Manassé csinált, de valószínűleg a megtérése előtt, de mindezt valószínűleg olyan stílusban tehette, hogy már az emberei is megelégelték, és eltették lábbalól két év után. Viszont itt megint jön egy érdekes dolog, egy érdekes fordulat a történetben, amire majd mindjárt kitérek, de még először annyit mondanék, hogy amikor készültem erre az ige hirdetésre, és így olvasgattam Manasséről, akkor a Jeremiás könyvben találtam egy nagyon érdekes szakaszt, ami addig nem tűnt fel. A 15. fejezetnek a 4. versét, aztán érdemes föllapozni, mert nem biztos, hogy itt nektek is már föltűnt valaha ez a szakasz. Azt mielőtt elolvassuk, gondolatok arra, hogy a babiloni fogság, és hogy mit gondoltunk, hogy eddig miért volt a babiloni fogság. Hát Jeremiás könyve 15. fejezet 4. versében ezt olvashatjuk. Ja igen, ezt így zárjásra mondom, hogy én a revidiát újfordításból szoktam így idézni, mert az nem azért ment, hogy az jobb, mint a Károli, csak ott nem kell küzdeni állandóan a régies nyelvezettel, és amik vannak ilyen hibák benne, azt meg már vagyok annyira gyakorlott olvasó, meg szerintem ti is, hogy azt így azon így átugrunk. Tehát ezt olvassuk Jeremiás könyve 15. fejezet 4. versében, hogy bujdosókát teszem őket a földnek minden országában, Manasséért, Ezékiásnak, Júda királyának fiáért, azok miatt, amiket ő Jeruzsálemben cselekedett. Hát nem tudom, hogy ezt így gondoltátok-e, vagy ezzel már szembesültetek-e, hogy ahhoz, hogy azért, hogy a nép babiloni fogságba ment, ugye Manassé halála után egy fél évszázaddal körülbelül, annak konkrétan itt az úr megmondja, hogy ez leginkább ő miatt, amiatt a pusztító hatás miatt, amit ő ott elkezdett, és amit ő ott felépített. Mert ezt hiába jött utána a fia, akire az előbb hivatkoztam, hogy mondtam, hogy majd erre még kitérek, Józsiás, aki 8 évesen került uralomra, és aki szintén reform király volt, de nem tudott már ilyen, tehát nem tudta már olyan szinten helyre tenni a dolgokat, mint annak idején a nagyapja Ezékiás tette. És ezért így már a Józsiás utáni királyok egyre inkább rossz irányba haladtak, és egyre távolabb kerültek a jó Istentől, bár a képmutatásban azért az élen jártak. És Józsiásra azért két verset így felolvasni, csak hogy mégis a Biblia szavai szerint is halljuk, hogy ő milyen lelkülettel uralkodott. 8 éves volt Józsiás, amikor uralkodni kezdett, és 31 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Ősatjának, Dávidnak az útjain járt, és nem tért el attól sem jobbra, sem balra. Tehát azért nyilván ő is, ha már Dávidhoz hasonlítja a Szentélyes, akkor ő is abban lehet látni, hogy ő is egy reform király volt, de neki már nem volt olyan nagy hatása a későbbiekre, mint amik Ezékiásnak lehetett volna, vagy volt, csak aztán Manassé a fia lerombolta szándékosan. Én azon gondolkoztam még itt a Józsiással kapcsolatban, ami szintén egy ilyen, ez csak egy ilyen gondolat, tehát ezt ne vegyétek készpénznek, csak azon gondolkoztam, hogy ő elég fiatalon került trónra, tehát 8 éves volt, és ő valószínűleg tartom, hogy már a Manassénak abban a korszakában született, vagy hát inkább úgy mondom, hogy biztos, hogy abban a korszakában kezdett így nagyobb lenni és cseperedni, amikor már megtért volt. És én azt gondolom, hogy ő már az édesapjának azt az oldalát láthatta, ami már a Jóistennel járó Manassé volt. És biztos vagyok benne, hogy ő azért sokat mesélhetett a tapasztalatairól, meg hogy mennyire nem éri meg a másik úton járni. Ezért itt megint csak az ellentétjét láthatjuk annak, ugyan ebben a történetben, hogy, hogy azért van, amikor a gyerekek követik a szülőket azon az úton, amin a szülők elindultak. De szerintem az egész történetnek az egyik nagy tanulsága, hogy a szülők felelőssége a gyerekek nevelésében óriási, hogy milyen példát adnak, és hogy mennyire hitelesek. És így zárva ezt az egész igehirdetést és az egész gondolatmenetet, én azt gondolom, hogy Manassír történetének a másik nagy tanulsága, hogy, hogy lesznek előttünk, és hogyha a bibliai proféciákkal szóbálunk, már pedig a adventistaként ezt ezzel nem hogy szóbálunk, hanem, hanem hitelesnek tekintjük a bibliai jövendőléseit, akkor, akkor tudjuk, hogy milyen korszak előtt állunk, milyen idők jönnek, és valószínűleg ott, ahogy a Biblia is mondja, azért hasonló terror fog föllángolni azok ellen, akik az urat akarják követni, tehát ugyanúgy az elpusztításokra irányul a terror. De addig is én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem ítélhetünk el senkit. Tehát, hogy nekem ez egy nagy tanulsága ennek a történetnek, hogy, hogy bármekkora diktátor is valaki, bármekkora gonosztevő. Mert Manassénél olyan, tehát olyan nagyon gonosz szavak, hát nem tudok elképzelni. Tehát lehet, hogy így ilyen népítás nagyságrendekben biztos, hogy vannak, akik előtte jártak a történetben, de nem lehet tudni, hogy, hogy, hogy ki mikor fog megtérni. Nem lehet tudni. Tehát látjátok, ennek a, az embernek is több évtizede volt szüksége, mire a Jóisten ki tudta vezetni ebbe a... abba, tényleg, tehát ennél sötétebb, ennél nagyobb mélységben nem tudom, ki tud zuhanni, aki már saját gyerekét is feláldozott többször is a bárány is nekem. Szóval ez ilyen tényleg annyira mélyen volt, hogy ennél már nem hiszem, hogy lehet mélyebbre, és látjátok, hogy megtért. Megtért. Tehát így a Jóistennek az útjai tényleg kifűkészhetetlenek, és nekünk nem dolgunk az, hogy, hogy megítéljünk senkit se. És sajnos most egy ilyen negatív tapasztalatomat is mondom, hogy én is észrevettem magamon, miután már ezt a prédikációt már egyszer máshol megtartottam, hogy, hogy bennem is voltak olyan gondolatok itt a, hát tudjátok manapság milyen a politikai helyzet, és hát ugye hallunk olyan emberről, aki hasonló mélységben jár, vagy annak a környékén, és akkor ugye az emberbe azért csak előjön az ember, hát ennek ezt már ebből már szerintem semmi nem lesz, ki tudja, hogy az, én már nem sok esélyt adok ennek, hogy, hogy valaha is meg fog tenni, és akkor pont így, így eszembe jutott, hogy készültem erre, hogy na hát, pont így a Manassérről beszéltem, és hogy ennek kapcsán mondom, ennek az embernek is azért talán annál kicsinél, amit én adtam neki, talán lehet, hogy több esélye van még a megtérésre. Úgyhogy én kívánom, hogy, hogy ezeket a, ezt a néhány tanulságot, amit ennek a nagyon szélsőséges időket megélt embernek az élete tartalmaz, ezt próbáljuk meg így eltenni magunkra, mert szerintem szükség lesz rá a következő időben. És hát a Jóisten segítsen abban, hogy ez, hogy ezt tudjuk magunkat tartani. Amen.